Jó ráadást kívánok mindenkinek! Péntek van, délután van ez a fintech világának az ideje. Szombati Hanikó van itt a stúdióban, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációs fintech fejlesztési felelős ügyvezető igazgató és Kajum Dani a PIK tanácsadója. És egy most már ötödik alkalommal kiadott, ugye jól mondom, amikor jelentésről beszélgetünk, MNB 24 fintech és digitalizációs jelentés, és Danival abban maradtunk, de Anikó akkor még nem volt itt a stúdióban, hogy nagyon röviden a Dani eldarálja a legfőbb adatokat, amiket a fintech.hu meg lehet találni, és akkor a tendenciákat, meg az érdekességeket, meg a főbb gócpontokat, meg akkor Anikóval majd szétszálazzuk így hármasban. Jó, ha így megfelel, jó?
Igen, természetesen.
Jó, Dani?
Persze, tehát ugye ez az ötödik kiadvány már az MNB-től, és ugye óriási mérföldkőnek is nevezhetjük, nem mindegyik országnak a jegybankja foglalkozik ilyen kiemelten a fintech szektorra és a digitalizációval. A jelentés adatokat egyébként nem csak ebben az öt éves periódusban jelenít meg, azt hiszem 16-ból is vannak adatok, és legutóbbiban már 2023-ból is. Ugye mindig meg kell várni, hogy megérkezzenek az adatok egy lezárt évből. De az öt kiadvány alatt megduplázódott az itthon bejegyzett fintech cégek száma, ez most már 212-t jelent. Ez ugye magába foglalja a külföldi cégeknek az itthon bejegyzett fióktelepeit is, illetve megduplázódott a fintech cégek által alkalmaztatott munkavállalóknak is a száma, ami egy óriási eredmény, ami a magyar gazdaságot is támogatja természetesen. Az árbevétel is növekedett 100 milliárd forintról 2017-ből, 2022-re 310 milliárd forint tartunk, tehát ez egy több mint háromszoros növekedés ez alatt a periódus alatt, de ha megnézzük részleteiben a kiadványt, akkor így a magyar fintech szektornak a dinamikái jelentősen nem változtak, tehát hogy még mindig főleg mikro és kisvállalkozásokról van szó, főleg a B2B üzleti modell dominál. Nem véletlen egyébként, hogy az idén megjelent Binex Magyarország hát egyik, vagy abszolút első hazai neobankja, ugyancsak B2B fókuszú erre a számlász.hu ökoszisztémára ráépülve. A leggyakoribb tevékenységben egyébként volt egy kis változás, dominál a pénzügyi szoftverfejlesztés, a cégek 26%-a csinálja ezt, az adatelemzés és az üzleti intelligencia a második helyen zárt 21%-os részesedéssel, és a fizetési szolgáltatások egy kicsit hátrébb csúsztak, de még mindig a cégek 18%-a foglalkozik fizetésekkel. Nyerességesség szempontjából a magyar országon bejegyzett fintech cégeknek a 67%-a nyerességes, illetve 58%-uk képes volt növelni a nyerességét, tehát abszolút megvannak ezek a pozitív jelek a fintech szektor jelenjét és jövőjét illetően.
Köszönjük szépen az elismerést azzal kapcsolatban, hogy nem minden jegybank foglalkozik ilyen részletesen a fintech szektorral, és ehhez kapcsolatban kiemelném, hogy különösen fontos, hogy mérjük is őket, hiszen a fejlesztéshez, illetve a saját erőfeszítéseink visszaméréséhez az egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy rendszeresen mérjük a főbb adatokat.
Ha jól emlékszem, önnél is egy régi becsípődés már, ugye, a fintech legalább 10 év környékén, ugye?
Igen, ugye mi alapvetően itt a rendszerkockázatokkal, pénzügyi stabilitással foglalkoztunk, és akkor jutottunk arra a felismerésre, hogy a hatékonyság, versenyképesség, összességében pedig a jövőállóság szempontjából nagyon fontos, hogy a digitalizációt támogassuk, és ekkor merült föl az is, hogy nem szeret részrehajlók lenni, és csak az inkumbenseket erőltetni ebből a szempontból, hanem az ügyfelek érdekeit nézzük, és akár fintektől, akár inkumbenstől jön az a szolgáltatás, annak igenis rugalmasnak, személyre szabottnak és kedvező árazásúnak kell lenni ahhoz, hogy modern kor követelményeinek megfeleljen.
Dani, a legfontosabb számokat, adatokat kiemelte magamnak, azt hittem, hogy töretlen térnyerés, ugye ezt a cikkben is benne van. Ez látszik ebből most már öt jelentésből, meg ebbe az ideiből is. Ön milyen pontokat emel neki leginkább, ami fontos volt 23-ban, ami izgalmas volt?
Egy kicsit tágabb perspektívából kezdeném, hiszen nyilvánvalóan bármennyire sikeresek is itthon a fintekek, egy makrokörnyezet, illetve egy globális hangulat azért mindenképpen itthon is befolyással van, és ugye pont a vizsgált 23-as év ilyen szempontból azért hozott döccenőket itt a globális fintek szektorban, a befektetések száma visszazuhant, és az új vállalkozásoknak a száma is csökkenő trendet mutatott, ugye itt a magasabb inflációs környezet és a lelassuló gazdasági növekedés, ami itt is éreztette a hatását, tehát szerencsére Magyarországon mi ezt úgy érzékeltük, hogy kicsit már kevésbé dinamikusan nő a létszám az intézményeknél, de még mindig sikeresek, és még mindig felül teljesítik az egyéb pénzügyi iparágakat.
Egyéb megállapítás? Még így az Erenszle Dani jön majd, hogy szétszáll azzal, kezdve a neobankokkal, a BNPL egyik kedvenc témák, mesterséges intelligencia, ezek beleférnek szerintem. De van még valami, amit fontosnak tart?
Még talán azt emelném ki, hogy globális szinten változatlanul ugye a fizetési szolgáltatások területe, ami legjobban megy előre, és ez azért nekünk is egy fontos tanulság, hogy itt még mindig túl magasak a jutalékok, túl monopolisztikus sokszor akár a határon átnyúló tranzakcióknak a végzése, és mivel itt sok az ügyféligény, sok az ügyfél interakció, ezért még mindig tudnak új szereplők is megjelenni, meg a régiek is növekedni.
Új szereplők, meg új eszközök.
Kár. Igen.
Ugye
igen.
Így is lehet talán mondani. Dani, neobankokkal?
Hát igen, itt az elmúlt évben egyébként volt jó pár nagy fejlemény a magyar fintech szektorban, és néhány kapcsolódik egymáshoz, néhány meg egyszerűen csak annyira nagy, hogy érdemes külön is kiemelni. A neobankok, BNPL, generatív AI, vagy mesterséges intelligencia, bocsánat, így magyarul megfogalmazva, hát a kriptovalutás is ilyen kiemelt területeket jelentenek. Tehát neobankok kapcsán ugye az említettük a Binex-et is, amelyik idén indult el, számlász.hu ökoszisztémára épülve, elektronikus pénz kibocsátóként egyelőre, tehát lehetővé teszi, hogy díjmentesen az ökoszisztémán belül vállalkozók egymásnak fizetéseket indítsanak, friss hír egyébként, hogy már saját bankkártya is van, tehát az elektronikus fizetés így is adott már náluk, de mellettük még a Revolut is bejelentette a nyár vége fel, azt hiszem, hogy már 1,5 millió ügyfele van Magyarországon, mondhatni minden hatodik magyar Revolut felhasználó, ha nagyon átlagolni, meg általánosítani szeretnénk, de azt is megemlítették, elejtették, hogy nyitottak lennének végre a helyi magyar fióktelep bevezetésére. Szóval egy szabályozói oldalról, MNB oldalról megkérdezném, hogy miért is jelentős mondjuk a Binex-nek a színre lépése, illetve miért fontos a Revolut magyar fióktelepe.
A Binex-szel kapcsolatban ugye itt egy sikeres üzleti modell kiterjesztéséről van szó, és mivel itt ugye a kis-középvállalkozások vannak fókuszban, szerintünk ez különösen jó irány, és különösen hatékonyan tudják segíteni azt, hogy az előbb említett pénzügyi szolgáltatási díjakat letörjék, és ezzel segítsék az egész gazdaságot. A Revoluttal kapcsolatban ugye alapvetően ingyenes számlaszolgáltatások nyújtani tulajdonképpen azért könnyű, tehát amíg vannak befektetők, akik ezt megfinanszírozzák, ugye itt az ügyfelek szempontjából is ugye ez egy elgondolkoztató dolog, hogyha egy ingyenes szolgáltatást veszek igénybe, azért számítanom kell rá, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni.
Ezt valami Marci úgy szoktam, hogy nincs ingyen ebéd.
Így van.
Idézzük meg Szupán Marci szellemét egy perce, bocsátani.
Hogy egy díjemelés akár bújtatottan vagy nyíltan be fog következni, és ugye itt abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye volt kollégám vezeti a magyarországi operációt, tehát ő körülbelül 2 éve távozott tőlünk, és már azóta napirenden van ez a fiók nyitás, szóval jó lenne már valami konkrétumot is látni ezzel kapcsolatban, annál is inkább, mivel lehet, hogy ez kevésbé van fókuszban, de annak, aki fióktelepként üzemel Magyarországon, sokrétű kötelezettséget kell teljesíteni, például ATM hálózatot is kell üzemeltetni, tehát itt megint visszajönnék az ingyenesség versus a költségek áthárítása témára, szóval bízunk benne, hogy tényleg hamarosan olyan fejlettséget ér el a Revolut, hogy képes a fióktelep követelményeinek megfelelni, de számunkra ez csak egy köztes lépés, hiszen mi azt szeretnénk igazából, hogyha a Revolut hazai ügyfelei nem a litván, hanem a hazai betétbiztosítási rendszer által legyenek védve, és ehhez pedig igazából egy leányválti státusz lenne kívánatos, szóval bízunk benne, hogy belátható időn belül el fog jutni ide is a Revolut.
Igen, sokat tettet olvasni, folytatódnak a tárgyalások, erre ezt kell mondani, de jó így, hogy akkor volt kollega, tehát akkor azért elég közvetlen lett a kapcsolat, a munka kapcsolat. BNP-l erre még mindenképpen beszéljünk, jó? Mert ez is egy olyan eszköz, ezért mondtam, egy olyan eszköz, meg egy olyan lehetőség, ami hódít a világon, már földrészeket hódított, meg lehet talán azt mondani. Mi itt annak idején sokat aggodalmaskodtunk is, hogy ez vajon az embereket mennyire teszi esetleg fegyelmezetlenni. Lesznek-e notórius nem fizetők, lesznek-e tömegével notórius nem fizetők. Magyarországon ez a dolog azért még sokkal lassabban megy előre, nem?
Egy kis fáziskéséssel jött meg Magyarországra mindenképpen a BNPL, mint fenomenon. Viszont ezzel a fáziskéséssel is sikerült szülni a fintech szektornak egy nagyszerű kezdeményezést, egy céget. A péntek mögött is álló csapat PastPay-jel nemrég 12 millió eurót vont be egy finanszírozási forduló keretein belül, és ezzel egyébként a B2B, tehát vállalkozások közötti BNPL-nek a rekordtartója lett finanszírozási szempontból a régióban. És emellett ugye a Klarna is terjeszkedik, egyre több boltban elérhető, az Instacash jó voltából is egyre több webshopba kerül BNPL motor, ami mögött egy-egy adott finanszírozási együttműködés is el, illetve ott van az EasyPay is, akiket érdemes megemlíteni, és az inkumbensek is kínálnak különböző részletfizetéses megoldásokat. Itt viszont nyilván felmerül a BNPL-nél, hogy egy nagyon hasznos, nagyon jó ügyfélélménnyel rendelkező megoldás, de nem fizetési megoldás, hanem inkább hitelezési megoldás, ami sok embernek nem egyértelmű az ügyfélélmény kialakítása szempontjából. És azáltal is, hogy részletben lehet fizetni, nem növeli az embereknek a vásárló erejét, amit sokan lehet, hogy nem értenek meg. És itt kérdezném meg, hogy mire érdemes figyelni, mik lehetnek a kockázatai adott esetben a BNPL-nek, hogyan lehet ez hatással mondjuk az embereknek a hitelképességére, a jövőképére.
Mert más országokban már, ahol előbbre ment ez a folyamatot, már vannak szigorítások is, tehát vannak talán rossz tapasztalatok. Én így olvastam, de lehet, hogy nem pontos.
Igen, sajnos ez Magyarországon is egy kemény tanulság számunkra, így a fogyasztók hitelezési vagy hitelfelvevői magatartása kapcsán, hogy nem mindig bízhatunk a saját belátásukban, és pont ezért vannak az európai szinten legrészletesebb úgynevezett adósságfékszabályok Magyarországon. A lakáshitellel kapcsolatban, vagy akár személyi hitelfelvétellel kapcsolatban is, hogy legyen egy olyan racionális, meghúzott felső plafon, ameddig ne engedjük az embereket eladósodni, és a BNPL alapvető kiinduló ötlete ugye az volt, hogy a webshopokban segítse azt, hogy az emberek ne hagyják félbe a vásárlásukat, tehát hogyha már valami felmerült, és igazából azért első blikre úgy gondolták, hogy szeretnék is azt megvenni, meg is tudják venni, de a végén akár elfejtették, akár valami hezitálás mégis fölmerült, akkor átlendítsék őket ezen a döntésen, és ez valóban ügyfélélmény szempontjából nagyon jó. Viszont a másik oldalról ugye azt láttuk, hogy pont a tavaly, vagy az említett tavalyi évben, amikor magasabb volt az infláció, a megélhetési költségek megugrottak, nyugat-európai országokban már a mindennapi fogyasztásra is elkezdték használni az emberek, és ez már egy nagyon káros irány, hiszen ez azt mutatta, hogy annyira ki vannak már feszítve, hogy enélkül valóban a máról holnapra szükséges élelmiszereket se tudnák megvenni. Itt fontos az, hogy ezek a BNPL típusú rövidtávú adósságok is beszámítsanak ezekbe az adósságfék plafonokba, tehát mind ugye a felhasználói oldalon, meg a szolgáltatói oldalon is az úgynevezett kreditbüróba bekerüljenek ezek az adatok, és legyen határa annak, hogy mennyire lehet eladósodni, mert ez hosszú távon bizony nagyon kellemetlen következményekkel járhat.
Mesterséges intelligencia, erre még mindenképpen legyen idő.
Hát igen, ugye ez az egyik legforróbb téma, nem csak a pénzügyi, meg fintech szektorban, hanem az egész világon. Igaz, egyébként csak ezt így elejtem, hogy a Gartnernél, egy világvezető technológiai tanácsadónál már kezd lehűlni a hype a generatív mesterséges intelligencia körül, de a Granite Bank viszont viszont talán az egyik első hazai bankként elég komoly generatív mesterséges intelligencia megoldással rukkolt elő, ez a Granite Guru, ami részleteket szerintem nem is közöltek, de belső folyamatokat tesz hatékonyabbá, illetve idővel majd ügyfélszolgálati képességekkel is rendelkezni fog, és így a végfelhasználókat is tudja támogatni. Itt látjuk, hogy kezd betörni a bankolásba a generatív mesterséges intelligencia, időkérdés, hogy hogyan, meg mikor fog szétterjedni a többi bank között is. Mi az MNB vélemény erről az egész jelenségről?
Mi azt gondoljuk, hogy szintén ugye itt nagyon fontos a mérés, tehát egyrészt visszautalnék arra, hogy mi minden évben visszamutatjuk a bankoknak, hogy akár az ügyfelekkel, akár a belső folyamatokkal kapcsolatban hol állnak digitalizációban, és hogyan fejleszthetik magukat, és a tavalyi évben ezen beszélgetések keretében felmértük a mesterséges intelligencia használatot is, tehát szerencsére nem csak a Granite Bank, de nagyon sok egyéb bank is, ugye erről is lehet tudni, hogy az egyik legnagyobb bankuknak már van saját nagy nyelvi modellje is, tehát a bankok abszolút elindultak a mesterséges intelligencia felhasználásának irányába, illetve ilyen RPA megoldások szintjén ugye ez nem novum, tehát csak a generatív mesterséges intelligencia még igazából ezt a hype-ot hajtja. Tehát felmértük a bankokat, nyitottak rá, de nagyon eltérő, hogy milyen fejlettségű az belső rendszerük, belső folyamataik, ezért úgy látjuk, hogy tudnánk őket támogatni egy MNB ajánlás keretein belül azzal kapcsolatban, hogy szervezeti szinten hogyan készülnek föl, hiszen most azt láttuk, hogy mindenki egy belső chatbottal, egy ilyen-olyan megoldással megindul, de az, hogy a kockázatok felmérése és tudatos vállalása, az, hogy egy olyan alap belső tudásbázis kialakítása, ami nem csak a közvetlen felhasználókat érinti, de például a kockázatkezelőket, belső ellenőröket, és hát nem utolsó sorban a top menedzsereket, akik az egészért felelnek. Tehát, hogy legyen egy keret, legyen egy olyan kijelölt út, egy stratégia, ami mentén ők haladnak. Mi erre teszünk majd ajánlást, és bízunk benne, hogy egy ilyen közös előkészítés után olyan formában tudjuk ezt publikálni, ami az intézmények számára is elfogadható. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha kihasználnánk a mesterséges intelligencia adta előnyöket, és tudatosan vállalnák a felmerülő kockázatokat ezzel kapcsolatban. Ezért itt a hype lecsengése kapcsán szeretném megjegyezni, hogy már megjelennek olyan publikációk is, amik mutatják, hogy még világszinten sem nagyon sok úgymond bevezetett és sikeres mesterséges intelligencia alkalmazás van a pénzügyi szektorban, tehát hogy itt azért még a matek nem feltétlenül jön ki, hiszen ez egy nagyon magas beruházás igényű, nagyon újszerű terület, tehát mi hosszú távon számolunk vele, és valóban belső folyamatok, HR, kockázatkezelés, de nyilván bármiféle portfólió optimalizálás, vagy tőke likviditás optimalizálás kapcsán páratlan lehetőségeket nyújt. Az lenne jó, hogyha tényleg ez stabil alapokon állna, és nem csak egy beszállítónak a tudása lenne mögötte.
MNB 2024 Fintech és digitalizációs jelentés, erről beszélgettünk Szombati Anikó MNB digitalizációt és fintech fejlesztéseket felelős ügyvezető igazgató, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Kajum Dani Pík tanácsadó volt itt, és hát az információk, az érdekességek és maga a cikk a kiadványról ott van a fintech.hu-n, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm én is.